Köszöntöm ismét a hallgatókat. Továbbra is Szakonyi Péter, a 100 leggazdagabb című kiadvány szerkesztője a vendégünk, abból az alkalomból, hogy a napokban jelent meg az új 2024. évi összeállítás. Amikor végignéztem ezt a portfóliót, ami a 100 leggazdagabb magyar portfóliója, az látszik, hogy kevés olyan szereplő van, aki a 21. század iparágában, azaz az informatikában, a közösségi platform szolgáltatásban, pláne a mesterséges intelligencia területén működik. Érdekes, hogy van egy kivétel, ugye ő Molnár Béla, aki új, és ő orvos technikában, ami azért valahol ennek a határmesdjéje. Szerinted mi ennek az oka? Az, hogy idős emberek vannak ebbe benne, vagy pedig ez egy ilyen, hogy is mondjam, magyar gondolkodás, iparpolitikai sajátosság, vagy pedig az egész régióra ez jellemző. Gondolkodtam ezen, nem tudom a megoldást.
Hát ha tudnám a megoldást, akkor egy remek coaching céget indítanék erre, de én se tudom. Az biztos, hogy hogyha valaki előveszi ezt az idei kiadványt, egy külön fejezetben foglalkozunk éppen ezzel a kérdéssel. Pontosan avval, hogy a magyar startup cégek milyen sikerrel szerepeltek, kik vették meg őket, és milyen áron. És azt láthatjuk, hogy alig van olyan jelentős cég, amiért komoly pénzt adtak volna külföldi befektetők. Van egy, ugye ilyenkor szokták említeni a Prezit, a Ustream-et, meg ezek fillérekért, gombokért keltek el.
Miközben nagyon nagy reklám értéke látszott.
Látszott, de itt van például a Prezi. Hát éveken keresztül a magyar sztárvállalkozók dicsfény körébe beszéltek róluk, évek óta azt se tudjuk, hogy működnek-e vagy sem.
Tehát keveset hallani róluk, az biztos.
A Ustream-et jól eladta az akkori tulajdonosa, de itt a kedves hallgatók megnézik ezt az összeállítást, akkor elég szomorú kép tárul elénk, mert hiába gondoljuk magunkról azt, hogy milyen hihetetlenül kreatív, okos, talpra esett emberek vagyunk, és főleg a fiatalok, ennek nincs jele. Hogyha valaki mondjuk, vagy nincs, finomabban fogalmazok, nincs meghatározó jelentősége.
Ki a legfiatalabb egyébként ebben a listán?
Hát azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű. 38 éves, 100 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik, és a 19. helyet foglalja el. Most tessék lapozni az újságot.
Jó, hát nyugodtan mondd ki a nevet.
Tiborcz István.
Jó, de hát ő se a modern iparágakban van benne.
Hát nem.
Mert hogyha valaki, akkor a Jászai Gellért a Forage-val. Lehet ez a kategória, nem? Leginkább talán ő az, aki a 21. századi iparágat működteti.
Ez tény, és ugye az ő vagyonértékelése nagyon érdekes, mert ugye egy gigantikus hitelállomány áll a Forage mögött. Mind a mellett, amit te mondasz, űripar, hadipar, távközlés, tehát olyan iparágakban nyomul nagyon keményen, és nagyon dinamikusan, amiket tényleg a 21. század sajnos vagy nem sajnos vezető szektorainak tartunk.
Igen, és ő 2009 óta van benne. Igaz, volt egy kis szünet, de megnéztem, 2009-től 11-ig benne volt, és aztán 18-tól került ismét bele. Érdekes, hogy közben valahogy...
Hát közben a nullára ment.
Igen. Mert a hitele túl nagy volt.
Ingatlan fejlesztések, be volt szállodákat, bevásárlóközpontokat, mindenfélét épített, és ez egy nagy... Jászai Gellértnek az elévülhetetlen érdeme az, hogy gyakorlatilag nulláról épített fel egy új cégbirodalmat. Az egyik, pontosabban egy másik milliárdos aki szintén szerepel az összeállításukban, mondta egyszer azt, hogy volt egy amerikai partnere, aki azt mondta neki, hogy barátom, ha 40 éves korod előtt legalább egyszer nem mész csődbe, sose leszel igazán sikeres. És ez egy érdekes megközelítés.
Ugye sok ilyen bombó van egyébként a világban, ami vagy bejön, vagy nem, a későbbiekben.
Jó, csak az ember úgy elgondolkodik rajta, igen, hogy valakinek ez bejön, valakinek nem.
Jó, ha már azért a korról beszélünk, azért azt érdemes elemezni, hogy a kiadvány szereplőinek kor összetétele milyen, és azért azt lehet látni, hogy 50 pluszos, 60 pluszos, hát van, aki már 90 éves.
Olyan is van.
Tehát ugye Tiborc István ugye a kivétel, de igazán azért a törzsgárda, és majd nézzük
50
meg.
Pluszos,
50 pluszos, 50 pluszos. Igen. Tehát nem a kevés igazán fiatal, garázsból indult cég van.
Na, hát mondjuk ez így van, ahogy mondod, de az idő is megváltozott. Tehát más kort érünk most. Ma már nem lehet egy kis poszki fiattal, mit tudom, csaptelepeket szállítani Romániába, hogy onnan az ember szőnyeget hozzon be, és itthon eladja, mit tudom én, aranyrudakért. Most mondok hát egy hülye példát, de annak az a korszaknak vége. Akik akkor meg tudták alapozni a vagyonukat. Mondjuk például a 80-as évek második felét idézném fel, biztos emlékszel rá, hát mindenki avval seftelt, hogy kiment Ausztriába, megvette a számítógép alkatrészt, a szalagos számológépet, vagy behozta, eladta a bizományiba, valamennyit keresett vele. Sok ezren csináltuk ezt. Én is, nem nagyipari módon, de hát amikor én kim voltam, akkor nyilvánvalóan azt mondtam, legalább a nyaralás legyen ingyenes. És behoztam 3 darab számológépet. Levámoltattam, eladtam. A kérdés, és itt van a fontos meghatározó pont. Mit csináltam? Én elnyaraltam a pénzt. Volt, aki nem, hanem azt mondta, hogy beleteszem ezt ebbe vagy ebbe az üzletbe, és neki bejött.
Igen, hát azért végignéztem ugye azt az összeállítást, ami egy új a kiadványban, hogy a törzsgárda tagok, illetve minden szereplőnél ott van, hogy mikor került be, mikor került ki, és ugye a törzsgárda. Én 20 törzsgárda tagot számoltam, ami azért nem egy rossz arány. Tehát a 100 jelenlegi leggazdagabbból 20 törzsgárda tag van.
Így van.
Akik a legelső 2002-es kiadvány óta benne vannak. Nem tudom, hogy ez Európában, Amerikában, vagy Japánban, vagy Kínában, vagy Dél-Koreában is így alakul, de azért én úgy gondolom, ez a 20% nem egy rossz arány.
Összesen több mint 270 ember van ezen a nagy listán. Úgyhogy ezt vezettem végig, ezt a táblázatokat, mindig hozzáadtam az évet, és nagyon érdekesen alakultak ki, ha már említed a 2002-est, akkor az első 100-nak az összvagyona 630 milliárd forint volt. Most pedig 9000 milliárd fölött van. Ez akkor is jelentős, és akkor is figyelemre méltó, ha az inflációt figyelembe veszük, ami nem, az elmúlt 23 év alatt azért nem volt csekély.
Hát igen, mondtam, hogy én az egyik ismerősömmel kiszámoltattam, és 180-185%-os inflációról beszélünk ez alatt a 22-23 év alatt, de azért nézzük meg a kiesőket. Tehát miért estek ki, akik kiestek? Elmentek külföldre, abba hagyták, vagy esetleg éppen bírósági szakaszba került?
Igen, mindegyik van. Tehát a paletta végtelenül színes. Ugye van, aki azt mondja, hogy, és ez is megesett többször, hogy a következő generáció nem akarja csinálni, amit én csináltam, eladom, az pénzt szétosztom a családtagok között, és mindenki úgy él, ahogy akar. Ez az egyik. Van olyan, aki azt mondja, hogy szétváltam a társamtól. Meg kellett a vagyont osztani, a cégtulajdont is osztani, így módon az, ami hozzám számolódott korábban, vagy hozzá, az átalakult. Elváltam a feleségemtől. Persze, ki kellett elégítenem. Az, ami korábban közös családi tulajdon volt, immáron egyének tulajdona. Tehát nagyon sok ilyen van.
Voltak esetleg olyan szektorok, amelyek kimentek a divatból?
Hát én ilyenre nem nagyon volt. Minden szektorban, szerintem minden szektorban lehet nagyot alkotni. Csak ugye itt is az volt a talentum, a kreativitás, a kitartás és a szerencse. Ezt általában alulbecsülik mindenki. Azért, jó, persze a szerencse majd jön. Ha kellő, szorgalmas vagy, akkor, és ha nem jön, akkor nem lesz belőle semmi.
Hát igen, az egyik cikkben azt láttam, hogy azért a NER-hez kötődő cégeknek általában szerencséjük van, és van ehhez egy kötődő kérdésem, hogy vajon mennyire tudják megmérettetni magukat mondjuk a 100 leggazdagabb tulajdonosai vagy cégei külföldön? Vagy csak a hazai piacon próbálnak minél nagyobb profitot elérni?
Hát azért szerencsére itt vannak jó példák. Most gondoljunk bele, kicsit finnyásak megközelítéssel az úgynevezett felnőtt tartalomba, ami Gattyán György és a Jasmine-hez kötődik. Viszonylag rövid idő alatt, 1-2 év alatt piacvezető lett, nem Magyarországon, világon, és azóta tartja a pozícióját. Naponta 30-40 millióan használják. Tehát azért esékedek utána gondolni, és nekem...
Az az igazság, hogy ez azért a 21. századi parága.
Abszolút az, és ugye nekem ez különösen imponál, hogy nem csak el tudott érni a csúcsra, hanem a csúcson meg tudott ragadni, és tudott olyan innovatív megoldásokat találni, ami azért ebbe az iparágba, hogy úgy mondjam,
nem könnyű,
amivel ott van. Vagy mondok egy olyat, hogy ugye a lengyel ingatlanpiac az dübörög. Tavaly is dübörgött, amikor a magyar piacon már visszaesés volt. És van 2-3 olyan magyar cég, akik Lengyelországban nagyok között vannak. Veres Tibor cégei, Futó Péter cégei, hatalmas, több tízezer lakást fejlesztenek.
Két nevet említettél, de még tudnál több nevet említeni a következő kérdés kapcsán. Vajon azok a száz leggazdagabb tulajdonosok, szereplők, akiknek már olyan méretű cégük van, hogy nyugodtan mehetnének akár a budapesti tőzsdére, akár a lengyel tőzsdére, akár a frankfurti tőzsdére, miért nem teszik ezt?
Ennek két alapvető oka lehet, vagy a kettő kombinációja. Egyrészt nincs szükségük plusz tőkére, plusz forrásra.
Magyarul elég cash áll rendelkezésükre ahhoz, hogy fejlődjenek?
Vagy elég hitel. Mert azért miért? És ebben kapcsolódik a második, hogy a tőzsdére menetel az jelentős plusz munkát okoz, különböző jelentéseket és transzparenciát. Nem biztos, hogy annyira akarnak transzparensek lenni.
Jó, hát azért van olyan ismerősöm, aki nagyon transzparens, de mégis azt gondolja, ugye, hogy ha kép tőzsdére megy, akkor mégiscsak az irányítás esetleg elveszik.
Pontosan.
És ugye azt szeretné, hogyha az irányítás a kezébe maradjon, mert hát ugye azért szükség van arra, hogy közként hányadot bocsássanak ugye a tőzsde rendelkezésére. Ez egy elég fontos dolog, és azért kérdezem ezt, mert pont az amerikai modell mutatja, hogy kis cégek tőzsdére mennek, és utána, amikor elérnek egy bizonyos méretet, akkor jön az exit, azaz kiszállnak, és azon utána új vállalkozásba kezdenek. Magyarországon az ilyenfajta típusú váltás nagyon-nagyon ritka. Valaki beleindul valamibe, bank, mezőgazdaság, ingatlan, akármi, és akkor nagyjából ezt csinálja élete végéig, biztosítás is ide tartozik, és valahogy kevesebb a változás, mozgás, rugalmasság.
Teljesen igazad van, és ez az érem sötét oldalam, mondom. De van az éremnek egy világos oldala is, ami a mi munkánkat is megkönnyíti, Jelesül az, hogy azok a cégek, amelyek növekedési hitelt vettek fel, azok ma mind ott vannak a tőzsdén, hiszen kötvényt bocsátottak ki, amit a jegybank lejegyzett. Ez nagyon jó, mert rálátunk plusz 200 olyan cégre, akinek eddig nem kellett negyed évente jelentést kiadnia arról, hogy mit tett a pénzzel, hova fektette, kik a vezetői, és akkor még sorolhatnám.
Úgyhogy ez is az oka annak, hogy egy-két új szereplő be tudott kerülni, akire nem láttál rá korábban?
Így van. Öt olyan szereplő van idén. Így van. Ez egy nagy meglepetés. Például az idei kiadványban van egy olyan úriember, akiről egy évvel ezelőtt azt sem tudtam, hogy létezik. És az elmúlt években ez az úriember felvásárolta a Pesti Palotanegyedben 8 vagy 10 gyönyörű, szép, régi palotát, amiket szépen alakít át, és csinál belőlük luxus ingatlanokat, luxus irodaházakat. Csoda jó. Tényleg.
Érdekes egyébként, mert azt hiszem, hogy a Jelinek, mi a másik neve?
Dániel.
Jelinek Dánielre se tudtunk néhány évvel ezelőtt. Ő is kvázi berobbant. Nem róla tudtunk?
Nem. Én a Jelinek Dániellel több mint 20 évvel ezelőtt találkoztam először, amikor a Csepel műveknek egy részét megvette, és ott egy kis balhé volt, hogy mit csinálott, meg mit nem csinálott, én akkor találkoztam vele először. Az igaz, hogy akkor derült ki, hogy ő mekkora, amikor egyszer csak kijött egy olyan hír, hogy megvette a Sopron Plázát, és az egyik nagy soproni szállodát hitel nélkül. Én akkor fölhívtam, és mondtam neki, hogy na, lehult a lepel, mert hogyha ezt hitel nélkül megvetted ezt a kettőt, akkor neked biztos, hogy 10 milliárd forintnál több van.
Na jó, akkor az utolsó kérdés, az a közvéleménykutatás, ami minden évben megjelenik. Ugye ebben az évben tulajdonképpen az a címe, hogy fizessenek a gazdagok, és a kérdés úgy tevődött föl, hogy miképpen lehetne igazságosabbá tenni a magyar adórendszert annak érdekében, hogy a közteherviselés az, hát hogy is mondjam, arányosan legyen, egy kicsit úgy, ahogy Nyugat-Európában, ahol több kulcs van a személyi jövedelemadónál, és néhány helyen ugye van vagyonadó vagy luxusadó.
Vagy ingatlanadó.
Vagy ingatlanadó. Mi jött ki?
Hát az jött ki, az emberek 80%-a amellett áll ki, hogy fizessenek több adót. És a kérdésedben benne van a megoldás is. Az egykulcsos jövedelemadó egyértelműen a gazdagoknak kedvez, vagy a nagyon gazdagoknak. A differenciált személyi jövedelemadó viszont mindenképpen egy igazságosabb adózást és egy igazságosabb közteherviselést jelentene. Úgyhogy lejárt már az egy kulcsos adónak az ideje, ezt észre kéne venni a kormányzatnak is.
Igen, hát a másik ugye az ingatlanadó vagy vagyonadó, ettől óckodik, úgy látom, a minden
ettől
kormány.
Ettől mindenki, így van. Mindenki. Így van. Ezért meg kéne...
Hol lehet meghúzni a határt, stb.
Persze, meg hogy milyen értékű az ingatlan, ki mondja meg, stb. De...
A járható út valóban a több kulcsos adórendszer, és Nyugat-Európában egyébként hát ez
és mi történne?
Működik.
És mi történne? Tehát úgy értem, hogy a jelenlegi egykulcsost fölemelni és sávosan emelni az adókat, azt hiszem, hogy nem lenne ember, aki tiltakozna ezzel.
Igen, mert ma már azért az adóeltitkolás az sokkal nehezebb, mint volt korábban.
Hát ma már, amikor minden, tényleg mindent lát az állam, az APEC-nek a NAV rendszerén keresztül, teljesen irracionális és ostobaság.
És lehet, hogy a költségvetés helyzete is javulna.
Hát annál is inkább ugye, mert a vásárlóerő csökken. A kiskereskedelmi forgalom zuhan. Hát látjuk, hogy tényleg, hogy az áfa bevételek, azok tényleg leszálltak. Hát valamivel ezt kompenzálni kell.
Lehet, hogy ez a kiadvány, illetve ez a közvéleménykutatás ad majd ötletet a kormánynak, hogy a választások után csináljon valami, de hát ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Köszönöm szépen Szakonyi Péternek, a száz leggazdagabb című kiadvány szerkesztőjének, hogy itt volt. További kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen a hallgatók nevében is.
Mai műsorunk elkészítésében Pap Egon működött közre. A hétfővel meghosszabbított időszakban kellemes hétvégét kívánok. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál.